Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Ezzel a Zsoltárral is, aminek majd lesz egy másik verse, amit majd kezdettől fogunk énekelni Isten tiszteletünk elején ebben a hónapban. De jó, hogy ezt a dallamot jól ismerjük. Ami a szöveget illeti, épp imént beszélgettünk arról, hogy valaki azt mondta, hogy a kereszténység nagyon defetista, tehát eleve azt gondolja, hogy az ellenséget azt szeretni kell, és minden ellenséget be kell fogadni, nincsen ellenségkép. Hát a Biblia világosan mondja, hogy van barát, van jövevény, van ellenség, különbséget tesz ezek között, és ez a Zsoltár erre jó, hogy akik Istennek a ellenségei, azokat nem telebarátként kezeljük. Az, hogy az ellenséget is felebarátként kezeljük, ez a humanizmusnak a következménye, a félreértett humanizmusnak a következménye. Mondom, ennek a Zsoltárnak a dallamára fogunk énekelni majd egy másik éneket, mégpedig azt, hogy ne csüggedj el kicsiny sereg, ezzel fogjuk mindig kezdeni, és most is kérem, hogy énekeljük el ugyanerre a dallamra. Az énekes könyvünkből a 393. dicséret első versét. Tehát a 393. dicséret első versét énekeljük. Ha az apró betűket jól látom. Ne csüggedj el kicsiny sereg, az első verset énekeljük. Táblán 354-es van a hibás kiírás. 394. dicséretnek fogjuk énekelni a verseit. A 394. dicséret első két versét énekeljük, majd utána a gyermekek elmennek a gyermekórára. Ezután fogjuk énekelni a harmadik verset. A 394. dicséretünk így kezdődik. Tér magadhoz, drága Sion! Van még néked Istened. mondjátok el velem együtt az imádságot, és így induljatok el a gyerekórára. Jó atyánk, Istenünk, te taníts bennünket, Jézus Krisztus útján vezess a lelkünket, bent lelket ereje, növelje, hitünket. Amen. Isten áldjon meg benneteket. Mi pedig folytatjuk az éneket. Bár hegyhalmok rengenének, miket égi kéz emelt. Tiszteletünk megáldása az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg Isten igéjét, amit írva található az Ámos próféta könyvében, az Ámos könyvének harmadik részében. Halljátok meg a beszédeket, melyeket az Úr szól, ti felőletek, Izrael fiai, minden a nemzetségek felől, amelyet felhoztam Egyiptom földjéről, ezt mondván, csak titeket választottalak magamnak e földnek minden nemzetségei közül, azért büntetlek meg titeket minden gonoszságotokért. Vajon járnak-e ketten együtt, ha nem egyeztek meg egymással? Ódít-e az oroszlán az erdőben, ha nincs mit ragadoznia? Hallatja a hangját barlangjában a kölyök oroszlán, ha semmit sem fogott? Törbe esik-e a madár a földön, ha nincs tör vetve neki? Felpattan-e a tör a földről, ha fogni semmit sem fogott? Ha meghalsanak űrt a városban, nem diad-e meg a nép? Vajon lehet-e baj a városban, amit nem az Úr szerezne? Mert semmit sem cselekszik az én Uram, az Úr, míg meg nem jelenti titkát az ő szolgáinak, a prófétáknak. Fordít az oroszlán, ki ne rettegne. Az én Uram az Úr szólt, ki ne prófétálna. Adjatok hírt Asdod palotáiban, és Egyiptom földében való palotákban, és így szóljatok, gyűjjetek össze Samáriának hegyein, és lássátok meg benne a sok háborgást és az elnyomottakat az ő keblében. Mert nem tudnak igazán cselekedni, azt mondja az Úr, ők, akik halomra gyűjtik az erőszakosságot és a zsarolást a palotáikban. Annak okáért ezt mondja az Úristen, ellenség jön és körülveszi a földet, ledönti hatalmadat, és feldulladnak a te palotáid. Ezt mondja az Úr, amint a pásztor az oroszlán szájából csak a két lábszárt menti meg, vagy a fülhegyét, aképpen menekülnek meg Izrael fiai Samáriában, pamlak szegletében ülnek, és nyugágynak sejmén. Halljátok meg, és adjátok tudtára Jákob házának, ezt mondja az Úr Isten, hogy amely napon megbüntetem Izraelt az ő vétkeiért, vét eloltáraiért is, büntetek majd, s letörednek az oltárnak a szarvai, és a földre omlanak, s ledöntöm a téri házat, a nyári házzal együtt. és elpusztulnak az elefánt csont házak is, és megsemmisülnek a nagy házak, ezt mondja az Úr. Áldja meg Isten az igének hallgatását, befogadását és megtartását. Imádkozzunk. Előtted állunk, Urunk, ami kicsi mi voltunk, amikor érezzük a semmis életünket, és különösképpen, amikor eléd állunk, akkor láthatjuk, hogy szinte leeletni az embernek az élete, ami sorsunk nincs, ami megunk kezében. Azért hozzád folyamodunk, aki Úr vagy minden fölött, aki Úr vagy a népek fölött, aki Úr vagy a történelem mozgása fölött is, hozzád járulunk, aki Úr vagy a tenger fölött is, aki megőrződött kis hánykolódó hajódat, ezt a kis gyülekezetet, ezt az egyházat, a te népedet. Az a fontos, Urunk, és ezt érezzük, hogy a te feled együtt egy csónakban legyünk, egy hajóban legyünk, mint hogy a tanítványok veled együtt szálltak a csónakban, amikor átkértek a túlsó partra. Vegyél be bennünket is, Urunk, a te csónakodba, a te gyülekezetedbe, lelkiképpen, ott, hogy ezt átéljük. Vegyél vissza bennünket a te gyülekezetedbe, hogyha eltávolodtunk. És hadd hallgassuk a te kedves szavadat, ki fölkeltél és parancsoltál a szélnek és a haboknak, és lett nagy csendesség. Hiszen tied, Úr Jézus Krisztus, minden hatalom, menjen földön a tengeren. Hadd legyen minden hatalom, ami életünk fölött is a te kezedben. Tudjuk, hogy ehhez nekünk is lépést kell tennünk, oda kell szállni magunkat. Segíts, Urunk, hogy mindent le tudjunk tenni előtted. Letesszük mindazt, ami foglalkoztat bennünket ezekben a napokban. Ami bűneinket, amikkel nem bírunk, amik erősebbek nálunk. Te vagy az, aki szabadságot tudsz nekünk adni, hiszen te magad mondtad, hogy akit a fiú megszabadít, az valósággal szabad. Látod, Urunk, hogy a kározat erői utánunk nyúlnak, és le akarnak húzni a mélységbe. És milyen infernális erők azok, amik hömpölyögnek körülöttünk ebben a világban. Urunk, köszönjük a te erőidet, hogy lenyúlsz hozzánk a mélységbe, és sziklára állítod a lábunkat, erős fundamentumot helyezel lábunk alá, és megerősíted lépteinket, szívünket és lelkünket. Látod, Urunk, hogy tele van a szívünk aggodalommal, különféle betegségek miatt, amikor szeretteinkért kiáltunk, akik betegek, legyél közel hozzájuk, légy nekik jó orvosuk. És Urunk, te látod, hogy milyen helyzetbe kerültünk, mi az, ami foglalkoztat bennünket most ezekben a napokban, hetekben. Te adj, Urunk, nekünk lelki erőt, vigasztalást és útmutatást. És látod, Urunk, hogy tele van a szívünk irántad való hálával azért, mert a reformációt ünnepelhettük, hogy milyen nagy ünnep ez a mi életünkben, hogy az evangélium által megtisztított és lelked által megújított egyháznak lehetünk a tagjai, ahol neked tetszett, hogy legyen egy ige hirdető hely, ahol az igét hirdetik, és semmi mást, ahol a szól a szkriptúra elv, az egyedül szentírás elv érvényesül. Szeretnénk egyedül te szavadat hallgatni, hiszen a te szavad az ige élő és ható, meggyőz, megfed, elvezet a jóra. Úrunk, és most, amikor az egész országban mindenki a halottak napjával kapcsolatban szomorú szívvel emlékezik, akkor mi is eléd hozzuk a mi szomorúságunkat és gyászunkat, és a mi veszteségeinket, akiket elveszítettünk, akik eltávoztak tőlünk, nem lehetnek közöttünk. Urunk, add, hogy ott legyen a szívünkben a hála, hogy neked meg tudjuk köszönni, hogy velünk voltak, mindazt a jót, amit átadott, ajándékoztál mi nekünk. Add, hogy az ő irántuk való szeretet, az ő emlékük ott legyen, ami szívünkben mindvégig. Jó példájukat kövessük, és közben előtted megálljunk, és kérjük a te vigasztalásodat, erődet, hogy az életnek az erői munkálkodjanak bennünk, és ne a halál erői. Urunk, ne engedd, hogy ez a nap, ami szívünket annyira lefele irányítsa, hogy csak a lentiekre nézünk. Ne engedd, hogy olyanok legyünk, mint az országunk legnagyobb része, mint akinek nincsen igazából élő reménysége. De nekünk van. Mert te feltámadtál és élsz, és legyőzted a halált a tieid számára. hadd legyünk a tieid, és hadd maradjunk a tieid, és hadd halljuk mindig, ami megváltunk szavát, hogy te vagy Krisztusunk, a feltámadás és az élet, és aki benned hisz, ha meghal is, él az. Ezt a örökké tartó boldog életet ad nekünk, és ebben erősíts bennünket, kérünk most. Ígéd és lelked által. Amen. Készüljünk az ige hallgatására, és énekeljük a 395. dicséretünk első versét. A 395. dicséretünk első verse így kezdődik. Isten szívén megpihenve forjon szívünk egybe át. Az az ige, amelynek alapján Isten lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét kívánom hirdetni. Írva találta az Ámós próféta könyvének 4. fejezetében, a 13. versben. S íme, aki a hegyeket megalkotta és a szelet teremtette, és aki megjelenti az embereknek az ő gondolataikat, aki a hajnal sötétsége változtatja és a föld magaslatain lépdel, az Úr, ő a seregek Istenének az ő neve. Aki megjelenti az embernek az ő gondolatját. Aki megjelenti az embernek az ő gondolatját. Kedves testvérek, most egy rövid ideig az Ámós próféta könyvét olvassuk, és mivel ezen a lekciómat hamarosan túl is lépünk, és nagyon gyakran egy-egy jelentős könyvet olvasunk, anélkül, hogy bármi magyarázatot halljunk róla, és mivel ez ugyanilyen fontos könyv, mint a többi, nem akarom, hogy jelentéktelen maradjon számunkra, ezért már múlt vasárnap erről prédikáltam, az első fejezetről. És ígértem, hogy az Ámos könyvével fogok ezen a vasárnapon is foglalkozni, és ezért most ebből a könyvből vettem néhány gondolatot. Hát az első fejezetet nem, ami a mai napra van kijelölve, hanem a harmadikból, és most pedig ebből a részből, a 4. részből vettem egy gondolatot, és ennek alapján hirdettem az igét. Ámos neve azt jelenti, hogy teherhordozó. Talán azért, mert nehéz fizikai munkát végzett és sok terhet vitt. De inkább azért, mert Isten rátette azt a terhet, ami a népnek a terhe volt, a proféciákban, az üzenetekben, ránehezítette sokszor a népnek a lelki állapotát és a szörnyű helyzetét, és akkor meg kellett, hogy szólaljon a teher alatt, és elmondta, így szól az Úr. Ez egy bibliai kifejezés, aki rajta van az Úrnak a terhe, Isten rátette az embereknek a gondját, baját, és úgy Isten elé vitte ezeket, és kérte Isten segítségét. Mondtam, hogy nehéz fizikai munkát végzett. Tudnék, ő nem volt egy ilyen pihent, külsejű, finomkezű, udvarokban lakó ember, hanem barompásztor volt. baronpásztor volt, aki hát a vidéki nehéz életet élte, egész addig, amíg az Úr egyszer csak elhívta a szolgálatra. És azt mondta, te leszel az én prófétám. Szóval tudjuk, hogy a 7. fejezetben, amikor vád éri őt, akkor azt mondja, hogy a 14. versben, nem vagyok proféta, sem profétának fia, vagyis nem jártam proféta iskolákban. Nem vagyok képzett proféta. Hanem baronpásztor vagyok, és vad fügét szedek. És ott az Úr a pásztorkodás közben megszólította és elhívta. Volt más is, tudjuk, Dávid király, meg birkákat legeltetett, pásztor volt, jó pásztor volt, őt volt már hívta el az Úr. Tehát ennyit Ámos prófétára. Még csak érdekeseket elmondom, hogy ő a déli részben élt, tehát akkor már ketté volt szakadva Izrael, volt északi, meg déli rész. Ő Júdának a déli résznek volt a lakosa, Tékoából származott, ami Jeruzsálem és Betlehem között található. De érdekes, az Úr északra küldte, az északi ország részre küldte, hogy ott hirdesse az Istennek a terhét, a vágyját, és ott képviselje az Urat. Egész addig végezte ezt a szolgálatát, amíg kiutasították az országból, az északi országból és a déli ország részbe kellett visszamennie. Erről is a 7. fejezet szól, amikor ezt mondták ő neki, Ámosnak pedig így szólt Amáziás, menj el proféta, fuss el Júda földjére, és ott tegyed a kenyeredet, és ott profétálj. Tehát elküldték. Na, ennyit tehát Ámos profétáról, akit tehát az Úr elhívott, és elkezdett vele különös dolgokat beszélni, és megjelentett neki dolgokat. Három dolgot jelentett meg a mai igehirdetésemnek, ez a hármas tétele, a jövőt, a szív gondolatait, és egy okozati összefüggést. Tehát ezt elején már elmondom, erre a háromra számíthatunk, hogy amit kijelentett az Úr Ámosnak, és ezáltal mi nekünk is. A hármas, egyik a jövőt illetően, elmondta Isten, hogy mi lesz, a szívnek a dolgait kijelentette, és egy okozati összefüggést, vagy okozati összefüggéseket. Először is a jövő dolgait kijelentette az Úr ő neki. Nagyon érdekes ez, hogy a könyvírója azt írja itt, hogy akkor kezdte a prófétálását, amikor még senki nem tudott a földrengésről, ami jön. Két esztendővel a földindulás előtt kezdte meg a prófétálást. És erről még senki nem tudott, ő világosan elmondta azt, hogy Isten földrengést fog hozni. Így az 5. fejezet 8. versében is ezt olvassuk, hogy jön a földrengés, aztán más részeken is, a 6. rész, 11. versben, 8. részben, 9. versben előre megprófétált, hogy földrengés érkezik majd, és mindent össze fog dönteni. Egy olyan jelentős földrengésről beszél, amit még 300 évvel ezután is, Ámos proféta után is emlegetett Zakariás. Ez egy borzalmas természeti katasztrófa volt ott Izrael életében. Ő azonban erről már tudott, mert ezt olvassuk, hogy semmit sem cselekszik az én Uram, amíg meg nem jelenti a titkát a szolgáinak, a prófétáknak. Tehát nagyon érdekes, hogy Isten a prófétáknak előre elmondta gyakran, hogy mi fog bekövetkezni, és ők azt előre elmondták, és Isten utána egy hitelesítette, amikor az az esemény meg is történt. Tehát Isten a titkokat meg tudja jelenteni a jövendővel kapcsolatban. És ezért olvassuk a Bibliát, és ezért van olyan nagy hitel a Bibliának, mert itt láthatjuk, hogy Istennek az emberei Isten által kapott titkokat elmondtak, és Isten kijelentette általuk, hogy mi vár az emberekre a jövőt illetően. Sok mindent kijelentett Isten jövővel kapcsolatban, a Jelenések könyvében is, amivel elég óvatosnak kell lennünk, de mégis nem tudok szabadulni attól a gondolattól, hogy amit egyszer a gyülekezetnek már említettem is, hogy ott a jövővel kapcsolatban ezt jelentette ki az Úr. És mondta az Úr a hatodik angyalnak, akinél a trombita volt, oldd el azt a négy angyalt, aki a nagy Eufrátesznél, a nagy folyóvíznél van megkötve. Mint hogyha a háttér eseményekről beszélne itt az ige. Biztos, hogy amikor itt a szem előtt való dolgok történnek, a háttérben is történnek dolgok, és nem csak a számunkra nem ismert politikai hátterekről van szó, hanem a mögött is van egy háttér, nem csak a látható világban, hanem van egy láthatatlan világ is, ahol ott van a mi ellenségünk, az ördög, aki véghez akarja vinni maga akaratát, és vár, csak meg van kötözve, és amikor ezek a szellemi hatalmasságok eloldódnak, akkor a láthatatlan világban, akkor a látható világban is eloldódnak dolgok és hatalmasságok, és megmozdulnak a népek. Itt azt olvassuk, hogy a Jelenések könyvének a 9. részében, Jelenések 9.14-ben, hogy négy angyal volt megkötözve a nagy folyóvíznél. Ezek a szellemi hatalmasságok, amik pusztítani akarnak, káoszt akarnak okozni, és egész biztos egy sereg ilyen angyal van, ami romlást akar okozni, csak az Isten még megkötözi őket. Az ítéletkor pedig egyszerűen kioldja a csobót, eloldja a láncot, és azok elindulnak. Tehát ez nem csak azt jelenti, hogy egy-egy látható esemény mögött, egy gyakran bajt hozó esemény mögött valami szellemiség van, mert az nyilvánvaló a keresztények számára, hogy van egy láthatatlan világban levő hatalmasság, akit ördögnek, vagy sátánnak neveznek. Nem csak ezt jelenti, hanem még azt is, hogyha eloldódik ennek következtében valami látható, akkor ez egy szellemiséget hordoz magával. Értékrendeket hordoz. Kereszténységtől idegen szellemiséget hordoz és hoz magával. Ámos prófétának Isten megjelentett dolgokat a jövendővel kapcsolatban. Így a Bibliában Isten megjelentett dolgokat a jövendővel kapcsolatban. Másodszor azt olvassuk, hogy Isten megjelenti az embereknek a gondolatát is. Most a nagy összefüggésekből ilyen kicsiny kis világba térünk, a kis életünk összefüggéseibe, és ezen ámékozhatunk és csodálkozhatunk, hogy itt Isten Ámosnak meg az övének megjelenti a titkos gondolatokat. Ezt olvastam, tehát Isten megjelenti az embernek a gondolatát. Testvérek, hogyha még gondolatainkat most megjelentetné az Úr, azt mondta Ravasz püspök úr, hogyha a falra kiírnánk azokat a gondolatokat, amik az egyház tagok szívében vannak gyakran az ige hirdetés közben, akkor csúnya dolgok is lehetnek ott a falon. Jobb, ha nem jelenti meg Isten így ezeket a gondolatokat. De mégis Istennek erre van hatalma, hogy ezt csak leleplezzen bennünket és kiderüljük, mi is a mi gondolkozásunk, kik is vagyunk valójában. Amikor egyszer önmagunk elé tart egy tükröt, és megdöbbenve látjuk, hogy ez én vagyok. Ez az én gondolatom volt, mert ezt nem hittem volna. Úgy igazából. Megjelenti az embernek a titkos gondolatait. Azt olvasom a Korintusi levélben, hogy amikor a hívők együtt vannak, a hívő gyülekezet együtt van, és bejön egy idegen, és azok a hatások elérik az Isten szent lelkének az ereje, és az igének a ereje, és az igének a gondolkozása eléri, azt olvasom, hogy a szívének a tisztai megfeddetnek, és lelepleződnek, és napvilágra jönnek. Egy különleges dolog ez, amikor mi bizonyára már nagyon régóta gyülekezetbe tartozunk, de hogyha valaki először kerül be egy gyülekezetbe, vagy talán mi életünk először bekerültünk egy gyülekezetbe, és ott Isten megjelentette a szívünknek a gondolatait. Megmutatta, hogy hogyan is kell értékelni a belső lelki világunkat. Isten meg tudja jelenteni a szívnek a gondolatait. Az Efézusi levélben azt olvassuk, hogy a szívnek a gondolatai a világosság által megítértetnek, és a sötétségből a világosságra jönnek dolgok. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy a szívünkben levő dolgokat Isten megvizsgálja, és a világosságra hozza. Azt olvassuk az Efézusi levélben, amiket ők titokban cselekesznek, égtelen dolog csak mondani is. Mindezek meg megfeddetvén a világosság által napvilágra jönnek. És ez nagyon jó. Nagyon jó, hogyha Isten világossága új fénybe helyezi az életünknek a titkait, megvilágítja a szívünknek a gondolatait, az elrejtett gondolatait, és új világosságba kerülve az ember másképpen látja azokat, és azt mondja, hogy hát ha ez ilyen valójában, akkor én nekem erre nincsen szükségem. Akkor én erre nemet mondok. Akkor ezt a gondolatot kidobom magamból. Akkor én újat fogok kezdeni. Én szeretnék megváltozni. De ennek csak az az alapja, csak úgy történhetik meg, hogy Isten megjelenti a szívnek a gondolatait. És ezt olvasom itt, hogy ez a második, tehát nem csak a jövőt jelenti meg, hanem a szívnek a jelen gondolatait megjelenti az Isten, hogy megismerjük magunkat igazából, mert nincs igazi önismeretünk. Mert mi magunkról úgy vélekedünk, ahogy ezt megtanították nekünk. Nem pedig úgy, hogy az Isten vár bennünket. Nekünk van egy bizonyos felfogásunk magunkra, és értékeljük magunkat, és amikor az Isten igét olvassuk, akkor a világosságra jövünk. És akkor Istennek a világossága egyszer csak valami egészen más képet mutat, amit eddig látunk. Nincs igazi önismeretünk. Azt olvasom a Bibliában, hogy aki az Istent ismeri, az ismerteti. Ő általa. Vagyis, hogyha az Istent megismerjük, akkor ezáltal az Isten által ismerem meg saját magamat is, a természetemet, a szívemet. Ez különben tényleg így van, hogy nem is ismerjük sokszor magunkat, hogy miért mondtam ezt. Hogy jöttett ki ez a szó a számon? Egy ilyen gondolatom támadt? Itt azért nagy titkok vannak az emberen belül. Amely titkokat vannak egy egész misztikusan, misztikus módon magyaráznak. Mivel az ember szívének van egy ilyen kiismerhetetlen mi volta, vagy nehezen ismerjük fel magunkat, és nem jól ismerjük magunkat, ezért erre egy bizonyos misztikus magyarázatot is adnak egyesek, az ember tudatalattiáról beszélnek, tudattalanjáról beszélnek, ami egy megfoghatatlan akármi, amikor ezt kifejtik, hogy az ember szinte önmagával szembe kerül, és van benne valami olyan belső, ami a legalul elrejtve mindig ellenem mond, és nem is azt hiszem, amit akarok, mert valami belül kényszerít arra, hogy más tegyek. Nos, ez egy ilyen misztikus magyarázat, ami átmegy még vadabb területekre, amikor a kollektív tudattalanról beszél, ahol az emberiségnek a alsó képei vannak. Ez van aztán annyira bonyolult és misztikus, és semmi bibliai alapja nincs. A bibliai emberkép erről nem tud. A Biblia emberképe ilyen misztikus magyarázatot nem mond az emberről. De azt elmondja, hogy az embernek ez a nehezen kiismerhető személyisége át és át van itatva a bűnnel. Anélkül, hogy bizonyos rétegekről beszélne, és bizonyos determináló rétegeket emlegetne az ember lelkén belül, a Biblia és a bibliai antropológia világosan elmondja azt, hogy az embernek ez a csodálatos lénye, ez az individuum, ez a személyiség, ez át és át van hatva, itatva a bűnnel. A születésünktől kezdve az ember át van itatva a bűnnel, annyira mélyen össze van kapcsolódva az ember az Isten nélküliséggel a bűneset óta, amióta a bűn bejött a világon, minden ember úgy születik, hogy a személyiségének egyetlen olyan része nincs, ami ne lenne a bűn hatása alatt. Ezt így mondta egy nagy teológus Sebestyén Jenő, hogy a bűn eszencia nélküli parazita. Vagyis a bűn, amikor meg akarom fogalmazni, hogy mi is valójában, azt mondja, egy megfoghatatlan akármi, nincs egy olyan fix eleme, amit én meg tudok fogni, egy csipesz, hogy ez itt a bűn, eszencia nélküli parazita, ugyanakkor élősködő, mert az ember egész személyiségét, gondolkozását áthatja az Isten ellenségesség, az Istentől való függetlenség, az önzés, a bűn. Ezért mondja a hitvallásunk ezt a lesújtó és nagyon reális megállapítást a Heidelberg K.T. azt mondja, hogy még most is hajlandó vagyok minden gonoszra. Mert hogy az ember szívéből mi jön ki, amikor a bűnnel össze van kötődve? Hogy az ember szívéből milyen dolgok törnek elő? Csak ámuldozik az ember, hogy ez én volnék, ez belőlem jött ki. Igen, azt mondja Pál apostol, hogy tudom, hogy nem lakik bennem semmi jó. És azt mondja a római levélben, a 7. fejezetben, hogy ismerek egy törvényt magamban, ami ellenkezik az Isten törvényével. És még a keresztény ember is ezt mondhatja, hiszen a Heidelbergi K.T. írói igazán keresztény emberek voltak, és azt mondták, hogy Isten, minden parancsolat ellen súlyosan vétkeztem, sőt, még most is hajlandó vagyok minden gonoszra. Ez azt jelenti, hogy sokkal több gonosz tehetnénk, mint amit teszünk, ami szívünk miatt, és a bűnös természetünk miatt, amíg meg nem vált az Úr. De az Úr visszatart egy csomó mindent, ami előjöhetne, ez olyan, hogy fortyog a fazék a gázon, és rajta van a fedő. Néha félrecsúszik a fedő, és akkor kiderül, hogy mi van benne. Így Isten irgalmából az a fedő rajta van, de néha félrecsúszik az a fedő. Mert az ördög nagyon szívesen félrehúzza azt a fedőt, hogy kijöjjön az, ami bennünk van, amire képesek vagyunk. Ezért van szükségünk megváltásra. Ezért van szükségünk megváltóra, a Jézus Krisztusra, hogy az ő vére megtisztítson bennünket minden bűntől, hogy megbocsássa a bűneinket, hogy ne kelljen a bűneink miatt, amik mi vagyunk, amik bennünk van, a kározatra menni. Nos, azt olvassuk az Ámos prófétánál, hogy Isten megjelenti a szíveknek a gondolatait. Hogy megmutatja, hogy milyen gondolataik is vannak az ember szívében, és milyenek is vagyunk mi valójában. Isten azon azt is megmutatja, hogy ő tud újat adni. Új szívet és új lelket akar adni. Miért vesznétek el, Izrael háza? Kérjetek tőlem új szívet és új lelket. Tudnélik, megbocsátja mi bűneinket. És akkor a bűnbocsátnak átvételekor ad nekünk egy új gondolkozást. Hogy most már nem csak a rossz van bennem, hanem a jó is. Az Istennel való kapcsolatban. Amikor valaki újjászületett, Istennel új életet kezdett, amikor valaki igazából keresztény lett, akkor mint egy forrás fakad fel benne, ahonnan már nem a gonoszság jön ki. Nem a rontás és nem a káosz, hanem mindaz, ami jó, kedves és tökéletes, az Isten akarata. Ezért kell megváltott embernek lenni, hogy legyen ez a másik, ez a forrás, ami fölfakad, amivel tudok nemet mondani a rosszra, a bennem levő rosszra. Nem azt jelenti, hogy valaki keresztjén lesz, hogy soha többet egy bűne nem lesz, hogy bűntelen, tökéletes lesz. Ilyen nincs. De már az Isten oldalára áll, az Isten embereként pedig másképpen tud gondolkozni, és nemet tud mondani az eddigi törvényszerűségekre. Új értékrendje van, amivel le tudja rombolni a másikat. Amikor valaki keresztjén lesz, akkor nem azt jelenti, hogy egy kényelmes fotelbe beül, és minden elrendeződött, most már itt a megoldás, egy tökéletes állapot, nem, hanem az ember már tud harcolni, és tud nemet mondani, és kell, hogy harcolj, mert ha nem harcol, akkor el fog esni, és aki áll, az vigyázzon, hogy el ne essik. És Pál apostol, amikor elmondta a római levélben, hogy ismerek egy törvényt, ami rabul át a bűn törvényének, és ellene mond az Isten törvényének, ugyanakkor azt mondja, hogy de gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint. De ugyanabban a Pál apostolban van az a belső törvény, a bűn törvénye, ami őt rabul adja. De ugyanakkor ő el tudja mondani azt, hogy de gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint. Ez a megváltott, ez a keresztény ember, ez a nem a név szerinti keresztény, hanem lélek szerinti keresztény ember, aki el tudja mondani, hogy tudom, hogy én bűnös vagyok, és minden pillanatban kegyelemre szorulok, de ugyanakkor gyönyörködöm már az Isten törvényében, a belső ember szerint. Ezt csak Isten tudja adni. Ezt a új gondolkodást ő tudja adni. És most, amikor azt olvassuk, hogy megjelenti az embernek a gondolatait, hogy mi van ott belül valójában, akkor olyan jó, hogyha nem csak azt fogja most nekünk megjelenteni, hogy eleve képtelenek vagyunk minden jóra, és hogy reménytelen a helyzetünk, hanem azt is megjelenti, hogy már ismered az evangéliumot. Na, az Isten igényének hatás alatt vagy. Már szereted az Úr Jézust. Az Isten szent lelke munkálkodik benned, és ő megvilágítja ezeket a dolgokat, és erőt ad. Jelentse meg Isten a mi gondolatainkat. Harmadszor, miután láttuk azt, hogy megjelenti a prófétának a jövendőt, megjelenti a szívnek a gondolatait, harmadszor ok-okozati összefüggéseket jelent meg. Nagyon világos és logikus a Bibliának a gondolkozás, ezt mindenki érti. Ez a ok-okozati összefüggés. Ezt olvastam a lekcióban, hogy ordít az oroszlán az erdőben, ha nincs mit ragadoznia. Törbe esik a madár a földön, hogyha nincsen tör, mert be neki, stb. Ha megharsonnak kürt a városban, akkor vagy nem indulnak el a harcra, de bizony elindulnak. Ok-okozati összefüggés van mindenben, és Isten ezeket nagyon-nagyon jól ismeri. És erről beszél, erről az okozati összefüggésről. Amikor múlt vasárnap hallgattuk az igét, ott ezt láthattuk. Elmondja az első fejezetben a próféta azt, hogy Izraelnek, aztán mindenféle népeknek, Moábnak, Damaszkusznak, stb. Három bűne miatt, sőt négy miatt lesz a büntetés. Ez egy sztereotípia volt, múlt vasárnap erről beszéltünk, három miatt, sőt négy miatt. Ez előfordul sorban népeknél, Damaszkusznál, tehát a szíreknél, a filiszteusoknál, a edomitáknál, a ammonitáknál, végül Izrael is. Három bűne miatt, sőt négy miatt. Tehát mivel ez a három vagy négy bűn el lett követve, ennek ez a következménye. Tehát okozati összefüggés. A bűnnek van következménye. Ezt így mondja az ige. Ne tévejegjetek, Isten nem csúfoltatik meg. Aki amit vett, azt aratánja is, azt fogja aratni is. Okozati összefüggés. Erről beszél a Biblia. Tehát, ha nem is sújt le rögtön egy isteni igazságszolgáltatás a bűnre, az nem azt jelenti, hogy Isten ezt nem látja, és hogy nem kellene büntetéssel számolni. Nagy élmény számomra az, hogy lefordították magyarra debreceni ember Pál egyház történetét, amit az 1700-es évek elején írt, és Hollandiába Friedrich Lampe adta ki. Ez azt jelenti, hogy 1700-es évek elején megírta valaki a magyar történelmet. Kezdve a népünk múltjáról, a szkíták történetéről, az evangélium hogy jutott el a Kárpát-medencébe, hogy lett a mi népünk keresztjénné. Ez a debreceni ember Pál leírja a Árpádházi királyoknak a korát. A magyar történelmet, aki szereti, érdemes ezt elolvasni, mert azért más történelem szemlélet volt az 1700-es években, mint most. És most olyan gondolatokat nem is ismernek már talán a történészek, mint amiket ők ismertek, az akkori író történészek. És nagyon érdekes, hogy nekik egy nagyon masszív történet szemléletük volt, ahol az ok-okozat összefüggése mindig jelen volt, mégpedig isteni kontextusban, isteni összefüggésben. Isten előtt volt ez az ok-okozati összefüggés. És amiről én is tudtam, most új megvilágításba került, hogy milyen bátran így értelmezte debreceni ember Pál azt, hogy amikor Pul László király a huszitákat védelmezte volna. A huszitizmus elterjed Magyarországon. Most ugye a reformációra emlékezünk, és ez is a reformáció történetre tartozik, a husziták, akik ugyanazt vallották, mint a reformátusok. A husziták Magyarországon veszélybe kerültek, de az Ulászló király védelmezte. A felesége azonban a királyné jeleneteket rendezett, és rávette a főpapságot, hogy a huszitákat elítélje. A király majdnem könyörgött a feleségének, hogy ne bántsd őket, de a királynő hajthatatlan volt. És azt mondja az egyház történész, hogy Isten meg is büntette, mert akkor szülte a gyermekét, és a szülés közben meghalt. Ismerjük talán azt, hogy a kis gyermeket az orvosok tanácsára kivették a halott királynő testéből. Ilyen nagyon izgalmas dolog volt, hogy hogy tudott életben maradni, volt második Lajos, aki a Húi csatában meghalt, aki a Mohács mezei meghalt. Erről még külön néhány dolgot mondok. Hogy ilyen bátran elmondja az okozati összefüggést, mivel az Isten népének ellensége volt, és ellene állt az Isten népének, ezért Isten azt mondta, hogy elveszem az életedet. Okozati összefüggés. Vagy a másik. Második Lajos, amikor a reformáció elterjedt Magyarországon, 1523-ban aláírta azt a végzést, hogy omni luteráni comburantur sunt, minden luteránus meg kell égetni. Azt mondja debreceni ember Pál, hogy ez volt az utolsó végzés, amit ő kiadott. Utána pedig a Mohácsi mocsarakban így írja. Nem a Cselepatakot, hanem a Mohácsi mocsarakban meghalt. Tehát egyszerűen ezek a történészek Istent is belevonták a történelmi okozati összefüggésekbe, és az Isten ellenes vétek és valami történelmi esemény összefüggését bátran kimerték mondani. Ezért mondja itt az Ámos próféta is, hogy itt összefüggnek dolgok. Összefüggnek dolgok, ha meghalsanak űrt a városban, nem riad az egész nép, vagy lehet baj a városban, amit nem az Isten szeretne. Ez a harmadik, amit megjelent Ámos prófétának Isten. Tehát a jövőt, szép gondolatait és okozati összefüggést. Amik közül az egy nagyon pozitív és lelkesítő és biztató összefüggés is található. Vajon járnak-e ketten együtt, ha nem egyeztek meg. Lesz-e barátnője valakinek az iskolában egy leány, hogyha nem egyeztek meg? Létrejön-e szövetség, hogyha nem egyeztek meg? Nem. Ok-okozati összefüggés. Járnak-e ketten együtt, ha nem egyeztek meg egymással? De ha megegyeztek egymással, akkor együtt járnak. És így van ez a Jézussal való járást illetően is. Szükség, hogy létrejön egy nagy megegyezés Isten is köztel. Mert ő felkínálja nekünk mindazt, amire szükségünk, ami nekünk nagyon jó lenne. És mi ezt vagy elfogadjuk, vagy nem. És van a nagy megegyezés, amikor én azt mondom, hogy Uram, én egyszerűen lesújtva és méltatlanul érzem magamat, hogy te én velem szóba állsz, és felkínálod a te jobbodat, hogy kézen fogva járhatok veled. Istenem, én ezt nem tudom megmagyarázni, hogy engem, éppen engemet megkerestél ezzel a szövetséggel, és szövetséges társnak akarsz engemet használni. Uram, én megegyezek veled, én igen mondok neked, én ezt elfogadom, és a te utadon szeretnék járni. Ez egy örömteli dolog, hogyha ez a nagy megegyezés létrejött, amikor valaki igen tudott mondani Isten akaratára és hívására. Isten segítsen bennünket ebben, hogy ezt a három dolgot megértsük, mert Isten nekünk ezeket világosan megjelenti. Amen. Mielőtt a záró éneket énekelnénk, vagy az ige hirdetésre felelő éneket énekelnénk, egy külön kis részként hadd mondjam el azt, hogy most ezekben a napokban három dologra emlékezünk. Az egyik, amire emlékezünk, a reformáció. Hálát adok Istennek azért, hogy a gyülekezetünk olyan szépen megünnepelhette ezt, három estén keresztül egyháztörténeti példákat vettünk, és ígéket hallgattunk. Tegnap pedig a templomtéri református gyülekezetben közös reformációs istentiszteletet tartottunk. Nagyon sokan voltak, nagyon jó előadások hangzottak el. Hálát adtunk Istennek a reformációért, hogy ennek lehetünk a népei. Voltak reformátusok, evangélikusok és még baptista testvérek is, protestánsok. A protestáns nép nem a protestálást jelenti, hogy nem, hanem a pro és testare. Valami mellett, az igazság mellett bizonyságot teszek. Legyünk ilyen protestánsok. A másik, ami foglalkoztatja a közvéleményt, a Minden Szentek napja, ez ma van. Ez egy katolikus jellegű dolog. Tudjuk, hogy amikor ők imádkoznak, akkor nem csak az Úr Jézushoz imádkoznak, hanem elhunyt kegyes életű emberekhez, ezek a szentek, és ott hozzájuk lehet fordulni. Láttam már olyan imakönyvet, ahol föl vannak sorolva a szentek, így egy kapocsal összekapcsolva, hogy egy könyörög érettünk most is halálunk óráján, ámen. A Minden Szenteknek az ünnepe, az voltak éppen 31-e és 1-e éjszakájára esik, akkor kezdődik, amikor azt mondták, hogy ezekhez a szentekhez lehet különösképpen imádkozni. És ezekből a lelkek közelebb vannak az emberekhez. Mi tudjuk, hogy máshoz nem szabad imádkozni, csak Istenhez. Azonban egy idő múlva az történt, hogy nem csak úgy gondolták, hogy ezek a szentek vannak lélekben közelebb hozzánk, hanem mindenféle más lelkek is közelebb vannak hozzánk. Ebből jött a Halloween, ami miatt egy nagy függés alakul ki a láthatatlan dolgokkal kapcsolatban. Csak elmondom azt, hogyha valaki sokat, bejöhettek ám, gyertek, hogy valaki sokat foglalkozik szellemekkel, hívják őket, akkor azok jönnek is. Ezért a Halloween-del foglalkozni nem veszélytelen a lélek számára. A Minden Szentek napja nekünk azért érdekes, és nagy ünnep a Minden Szentek napja, mert Calvin ezen a napon mondta el Sorbonon azt, hogy nincs más közbenjáró. 1532-ben a Sorbonon egy előadást hangzott el, Kopp Miklós, az orvos professzor tartott az előadását, amit Kávin írt meg, és elmondta azt, hogy nincs más közbenjáró, csak Jézus Krisztus. És ami bennünket még foglalkoztat, a halottak napja, az egész országot és bennünket is. És visszaemlékezünk és elgondolkozunk azon, hogy Isten milyen sok áldást adott nekünk azok által, akik már nincsenek velünk. Megköszönjük Istennek, hogy ők olyan szépé tették a mi életünket. Az irántuk való szeretet és az emlékük ott marad a szívünkben. A jó példájukat követjük. Isten kezébe helyezzük őket, gondolatainkat, és betöltjük a helyüket, amiket itt a gyülekezetben ők elfoglaltak. Isten segítsen bennünket mindenben. Most válaszoljunk az igére, és énekeljünk ráfelelő énekként a 139. dicséretünk 14. versét. Zsoltárunk, a 139. Zsoltárunk 14. versét énekeljük. Ez pedig így kezdődik. Vizsgálj meg, és jól próbálj meg engem, szívemet valóban nézd meg. Annak minden egyes könyvét, így köszönjük az Ámos próféta könyvét is. Köszönjük, hogy elhívtad ezt az embert a baronpásztorságból, és igéket adtál a szájába. Megterhelted az olyan üzenettel, ami által a lelke hozzád járult, és kérte tőled a választ. Köszönjük, hogy kijelentést adtál neki, és köszönjük, hogy ezt nekünk is megadtad. Köszönjük, hogy a jövőnk felől te tudsz gondolatokat formálni, és te ismered, hogy mi vár ránk. Akármi van, Urunk, hadd lehessünk a tieit, hadd maradjunk melletted. Urunk, köszönjük, hogy a szívünk gondolatait vizsgálod, és ismered, és megjelented. Vezess bennünket igazi önismeretre, de vezess bennünket a Krisztus megismerésére, és hadd vehessük észre azt a munkát, amit a szívünkben akarsz végezni, és végzel is. És köszönjük, Urunk, hogy járnak ketten együtt, mert megegyeztek. Köszönjük, Úr Jézus, hogy a Te utaidon járhatunk. Segíts bennünket abban, hogy jó végig gondoljuk, és egy szerinted való döntést tudjunk hozni. Hogy elkötelezzük magunkat, hogy a Te utaidon járva mindig keresztényként, Jézus követőjeként járunk az úton. Segíts bennünket ebben. Amen. Fennállva mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádat. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert Tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozás is része az Isten tiszteletnek. Végezetül fogadjuk Isten áldását. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, ami atyának szeretete és a Szentlélek közössége legyen, és maradjon ti veletek. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet. Hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a gyülekezeti alkalmakat. Kedden 7 órakor tartjuk a dolgozók biblióráját a második helvét hitvallás dolgaival foglalkozunk. Mindenki szeretettel várok erre a találkozóra. Egy nagyon aktív, jó beszélgető óra ez, ahol a keresztény hitünk alapelemeit veszük végig, és így azoknak is kiváltképpen segítséget jelent, akik felnőtt konfirmációban szeretnének részesülni, pótolni szeretnék azt a konfirmációt, ami hitű korukban elmaradt. Kedden 7 órakor. Csütörtökön 10 órakor délelőtt tartjuk meg a következő baba-mama kört. Szeretettel várjuk a kismamákat, akiknek most hasonló a sorsa, az élete, hiszen kisbabákkal otthon vannak. A baba-mama körnek a szervezője, kántor pap Gabi, és vigyük ezt a hírt, csütörtökön 10 órakor a kisbabákkal együtt lehet jönni, ahol beszélgetnek, Isten igével foglalkoznak, ismerkednek egymással, tanácsokat adnak egymásnak. Csütörtökön 10-kor. Csütörtökön 5 órakor tartjuk a bibliórát a szokott időben, a napi ige alapján beszélgetünk. Szerdán a konfirmációs órát 5 órakor megtartjuk. Pénteken 6 órakor pedig presbiteri biblióra lesz. Örömmel hirdetem, hogy közeledik a szokásos ősz utó tél előtti hétvégi konferenciáknak vagy kirándulásunknak az időpontja. December 4-én, 5-én, 6-án Balatonszárszón nagyon jó körülmények között tartjuk a táborunkat. Pénteken délután kezdjük vacsorával, és vasárnap ebéd után fejezzük be. Ez egy testi-lelki pihenés, lelki programmal, a megújulás a téma, és keressük azokat a lelki megújuló energiaforrásokat, amik bennünket tovább segítenek a keresztény életünkben. Ennek a fő szervezője dr. Kovácsné Zsóka testvérünk egy ívet is helyezett ki, vagy helyeztünk ki itt a kiáratnál. Kérem, hogy ott iratkozzanak fel a testvérek, a részletekről Zsóka tud majd beszámolót adni. Mivel le kell kötnünk a konferenciának a helyét, ezért kérjük, hogy már ennek az előlegét fizessük be. Zsóka, ennyi hirdetés elegendő, vagy még szeretne néhány szót szólni? Köszönjük, tehát Zsókánál lehet további információkat kapni. Búzítom a testvéreket, jöjjenek el, nagyon jók ezek a táborok. Végezetül énekeljük a 462. dicséretünket, a 462. dicséretünk mindhárom versét, azután pedig a himnuszt fogjuk énekelni. A 462. dicséretünk így kezdődik, csak vezess Uram végig, és fogd kezed.